Miért jön Ferenc pápa Magyarországra? Kiderült ez az ön számára?
A kérdést meg lehet válaszolni nagyon egyszerűen. Azért jön, mert elfogadta a köztársasági elnöknek és a bíborosnak a meghívását. Számos helyre hívják a pápát mindig is, és akkor van, amit elfogad, van, amit nem, és akkor Ferenc pápa valami miatt úgy döntött, hogy elfogadja ezt a meghívást. Ez az egyszerű válasz. A kicsit bonyolultabb válasz az az, hogy vajon miért jön Magyarországra Ferenc pápa? Akar valamit mondani, valami speciális üzenetet? Akar betölteni valamilyen szerepet itt Magyarországon? Akar esetleg valamivel szemben állást foglalni azzal, hogy jön? Vagyis igazából, amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért jön a pápa, akkor inkább talán arról kell beszélni, hogy milyen feltételezéseink vannak arról, hogy ki a pápa, mi az üzenete, és persze arról is, hogy kik Magyarországon ebben a színes, változatos országban, kik miért tekintenek örömmel, lakonikus egykedvűséggel, vagy akár kritikusan arra, hogy hát jön a pápa. És itt két dolgot szeretnék megkülönböztetni, az egyik a vallási vagy egyházi megközelítés és a politikai megközelítés. Nyilván nem teljesen abszolút mértékben elválasztható két megközelítés. Ez vannak átfedések, de mégis most próbáljuk meg ezt nem figyelembe véve. A vallási megközelítés az az, hogy a pápa a legnagyobb keresztény egyház feje. Vagyis akkor, amikor ő bármit csinál, abban a keresztények, elsősorban a katolikusok azt látják, hogy Jézus Krisztus földi helytartója mozog és beszél. És ez persze elsősorban a pápát magát kötelezi, hogy valóban Jézus Krisztus földi helytartójaként mozogjon és beszéljen, de a hívő megközelítés ezt látja a pápában. És most a református rádióban, a református hallgatóság számára ez talán nem felháborító, hogy most itt a katolikus Ferenc pápáról beszélünk, és talán azért sem kell, hogy felháborító legyen, mert Ferenc pápa millió egy jelét adta annak, hogy ő a kereszténységet tényleg egynek tekinti. És igaz ugyan, hogy mondhatunk egy csomó kritikát arra nézve, hogy ezt az egy kereszténységről vallott hitét, ezt miért nem valósítja meg, miért nem viszi át a gyakorlatba következetesebben, vagy miért nem úgy, ahogy mi szeretnénk, de mégis alapvetően az a helyzet, hogy a pápa úgy fogja fel a saját péteri szolgálatát, hogy erősítsétek meg testvéreiteket, erősítse meg minden keresztény hitét, minden keresztény Jézus követési szándékát. Tehát az, hogy a pápa katolikus egyházfőként Magyarországra jön, az nem egy gettó, nem egy felekezeti gettó látogatás, hanem látogatás, ami szól minden kereszténynek, amelyik invitál minden keresztényt. És azt hiszem, a programban is van olyan programelem, ahol egyáltalán nem csak a katolikus egyház reprezentánsaival találkozik Ferenc pápa, hanem találkozik más keresztény felekezetek képviselőivel is. A másik, a vallási megközelítés vonatkozásában az, hogy jó, de mit gondoljanak a nem hívők? Mit gondoljanak azok, akik egyáltalán nem hisznek Istenben? Sőt, azok, akik esetleg kifejezetten úgy gondolják, hogy ez egy nagy baj, hogy vannak, akik Istenben hisznek. Az kár okozás, és hogy az az intézményi rendszer és az a tanítási rendszer, ami Istenre alapul, az tulajdonképpen a történelemben végig destruktív volt, és most is hátráltatja a fejlődést, az emberi kibontakozást, társadalmi igazságosságnak a megvalósulását. Mit gondoljanak azok, akik nem hívők, vagy akár esetleg ateisták? Úgy gondolom, hogy a nagyon fontos nagyon odafigyelni ezekre a kritikákra, és nem csak Ferenc pápa, hanem elődei, elsősorban is II. János Pál nagyon-nagyon odafigyelt arra, hogy mit mondanak a nem hívők, és mit mondanak az ateisták, és bizony nagyon önkritikusan kommentálta ezeket a kritikákat, és nem egyfajta katolikus felsőbbrendűségi tudattal nézett le azokra, akik ezeket a kritikákat képviselték, hanem nagyon is partneri a dialógus partneri alapállással, a dialógus alapállásával közelített ezekhez a felvetésekhez. Amikor a pápa jön, akkor nem egy katolikus triumfalizmussal, nem a megkérdőjelezhetetlen igazság büszke birtokosaként lép majd magyar földre, hanem a Jézus követés, az igazság keresés, az Istenbe vetett hit, kétkedésekkel, elesésekkel, hittagadásokkal, színezett hit képviselőjeként jön, nyitottan a párbeszédre, egészen elmenve odáig, hogy a nem hívőkkel, akár ateistákkal is érdemi párbeszédet folytathat. Az igaz, hogy ott nem láttam a programban kifejezetten erre vonatkozó programelemet, de ismerve a pápának az enciklikáit, a Fratelli Tuttit szeretném itt kiemelni, minden, de az Evangelii Gaudium enciklikája is ezt a nyitottságot tanúsítja, amit komolyan lehet venni. És akkor befejezésül itt a hosszú szövegnek a politikai megközelítés. Nem csak Magyarországon, minden országban hajlamos a fennálló politikai erő, igazából többes számot kell mondani, a különböző politikai erők, azok hajlamosak arra, hogy kisajátítsák maguknak a pápa látogatást. Némelyek arra sajátítsák ki maguknak, hogy azt mondják, hogy lám-lám, eljön a pápa, hogy támogassa, hogy aláírja mindazt, amit mi leírtunk, a politikai vízióinkkal és a politikai döntéseinkkel, mások pedig azt mondják, hogy pontosan azért jön a pápa, hogy szembe lehessen állítani a pápának a közjóról, a világrendjéről, a politika rendjéről való elképzeléseit azzal, amit az adott ország kormánykoalíciója vall. Ezt megtapasztalhattuk akkor is, amikor az eukarisztikus kongresszusra látogatott el Ferenc pápa, hogy a záró eukarisztikus liturgiát celebrálja, akkor is volt ez a vita, és a korábbi pápa látogatások alkalmával is, amikor különösen, amikor másodszor járt Magyarországon II. János Pál, tehát ez nem egy új dolog, de figyelni kell rá. És itt is azt kell mondjam, hogy a pápa szándékát tekintve a pápa nem politikai szereplőként jön, még akkor sem, hogyha a Vatikánnak ő az államfője, nem politikai szereplőként jön, és nem politikai üzenetet hordoz, ha csak nem értjük a politikát a közjó szolgálatának. És hogyha a pápa látogatáson majd azt látjuk, mint ahogy láttuk az eukarisztikus kongresszus alkalmával, hogy minden további nélkül leül a köztársasági elnökkel, most már azóta új köztársasági elnökünk van, a miniszterelnök úrral, vagy a miniszterelnök helyettes úrral, vagy másokkal, akkor ez nem azért van, hogy ezt a mai kormánykoalíciónak a politikai programját megvitassák, vagy akár a pápa ezt erről bármit nyilatkozzon, vagy elfogadjon, hanem arról van szó, hogy a világ talán lehet mondani legnagyobb vallási vezetője egy ország első számú politikai vezetőivel találkozik, mert a pápa a közjó, az igazságosság, az emberi alapértékek képviseletében jön, és azok, akikkel találkoznak, azok pedig elsősorban nem egy politikai program képviselőjeként találkoznak a pápával, legalábbis a pápa oldaláról nézve, hanem az ország teljes társadalmát reprezentáló képviselőként találkozik velük. És ez szerintem nagyon fontos tudni, hogy így láthassuk politikai megközelítésben a pápának a Magyarországra látogatását.
Van bármelyik pápa látogatásból és bármelyik pápától bármelyik országra vonatkozóan olyan ismerete, története, információ, hogy mi történik egy ilyen országvezetőkkel való beszélgetés során. Tehát oké, nem az adott politikai kurzust legalizálja ezzel a pápa, de vajon miről beszélgetnek? Hétköznapi dolgokról, az országról informálódik, a helyi keresztényekről, vagy az állami vezetésről, vagy arról, hogy nem tudom, hova mennek nyaralni, szóval hogy vajon milyen szinten folyik ez a beszélgetés ön szerint?
Minden ilyen magas szintű diplomáciai találkozásnak van nyilvánosság számára hozzáférhető és hozzá nem férhető része, amihez nem lehet hozzáférni, ahhoz én sem tudok hozzáférni, nem is akarok illetéktelenkedni, de amihez hozzá lehet férni, az a Vatikánnak a hivatalos közleményei között szerepelni szokott, szerepelt ez az előző alkalommal is. Általában a liturgiája vagy a rítusa egy ilyen találkozónak az, hogy az ország képviselői, első számú képviselői beszámolnak arról, ami számukra a pápa által képviselt üzenet vonatkozásában érdekes. És itt biztos, hogy szóba fog kerülni majd az, hogy Magyarország a béke pártján áll, vagyis tehát biztos, hogy mivel szomszédos ország Ukrajna, az ott zajló háború biztos szóba fog kerülni, biztos, hogy a pápa nagyon egyet fog érteni a miniszterelnök úrral, hogy minél hamarabb tűzszünethez kell eljutni, minél hamarabb meg kell akadályozni, hogy újabb emberéletekbe kerüljön ez a szörnyű konfliktus, és nem hiszem, hogy ennél mélyebbre mennének, hogy vajon milyen feltételek mellett szabad Ukrajnának, vagy szabad Oroszországnak a tűzszünetet elfogadni, hogy a jelenleg elfoglalt területek az tárgyalási alapként tekintetők, vagy pedig nem, hogy vissza kell állni, és itt áll. Tehát ezekre azt hiszem, hogy ez túl mély. A másik terület pedig biztosan szóba kerül majd, ami a miniszterelnök úrnak nagyon szívügye, ez a család és egyház támogatási projektek, az életpártiság, ugye a katolikus egyház tanításában is az életpártiság, a család és a család intézményének a megőrzése, megóvása az központi üzenet. Magyarországon ez a politikai programnak is szerves része, még akkor is, ha nem pontosan ugyanazért és ugyanúgy, de mégis szerves része, úgyhogy a miniszterelnök úr büszkén beszámolhat arról, hogy a környező országokat messze felülmúló módon támogatják a családokat, a fiatal családokat, a gyerekvállalást, és egyben az egyházakat is nagyon-nagyon sokrétű módon. Hogyha esetleg szóba kerülne az, amit most ugye a Ukrajna-orosz megszállása elvitt a médiából, az pedig a menekült kérdés, akkor azt gondolom, hogy a menekült kérdés vonatkozásában is nagy egyetértés lehet a miniszterelnök és a pápa között, hiszen a miniszterelnök hangsúlyozhatja, hogy a legális menekülteket, ahogy az Európai Unió megfelelő törvényeiben és megállapodásaiban jelen van, Magyarország be is fogadta, mindig be is fogja fogadni, és elbüszkélkedhet a miniszterelnök a Máltai Szeretetszolgálat menekült ügyi tevékenységéről, vagy a jezsuiták menekült ügyi programjáról, vagy más, a baptista szeretetszolgálatnak a menekült programjáról, és így tovább, és a pápának ez bizonyára örömöt okoz. És abban lehet, hogy szintén egyetértenek, hogy az illegális bevándorlásra valamilyen választ kell adnia Európának, és hogy sem Magyarország, sem Európa nem pártolja a káoszt, hanem valamiféle alapértékekre alapuló rendezettség a vágya ezeknek az országoknak, Magyarországnak is, és akkor a pápa is ezzel szerintem egyetérthet. Mi ugye, akik laikusok vagyunk és kívül állunk, meg eléggé távol is ettől a szinttől, mi ugye ki vagyunk szolgáltatva annak a rettenetesen heves és nagyon sokszor undorító civakodásnak, ami ezekben a kérdésekben uralja a médiát. És azt gondolom, hogy ugyanezekről a kérdésekről lehet nem civakodó módon, hanem értékekre koncentráló módon beszélni. De ezek a diplomáciai látogatások nem olyan természetű dolgok, hogy ez a két diplomata, most lehet így mondani, nekiállna kérdésekről komolyan vitába bocsátkozni. Azért sem lehetséges ez, mert a pápát a Magyarország vatikáni követsége és a római magyar követség munkatársai készítik fel az útra. Mindig is így volt ez. Így aztán, akik előkészítik a pápát, akik a megfelelő dossziékat, a megfelelő kulcsszavakat elmondják nekik, meg emlékeztetik egyáltalán arra, hogy hívják ezeket az embereket, meg mi az, hogy Magyarország, azok úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműen szinkronban vannak a mai kormánypolitikának a fő vonalaival, beleértve a kormány egyház politikai intézkedéseit is, úgyhogy tehát ezért is nagyon kicsi az esélye annak, hogy valami vita kialakulhatna ezen a látogatáson. Egy másik kérdés számomra, már csak a teológia miatt is izgalmasabb egy kicsit, az pedig az, hogy vajon miről lesz szó akkor, amikor a Ferenc pápa a magyar katolikus püspökökkel fog tárgyalni. Itt már nem olyan egyértelmű a kérdés, ugyanis a pápa semmilyen értelemben nem vezetője, vagy főnöke, vagy elöljárója, vagy szupervájzora a köztársasági elnöknek, vagy a miniszterelnöknek. De a pápa elöljárója a püspököknek. Nem olyan értelemben elöljárója, mint régen volt, amikor a zsinat előtt, amikor a püspökök a pápa nevében vezették az egyházmegyét, nem, a püspökök Krisztus nevében vezetik az egyházmegyéjüket, tehát ilyen értelemben mellette vannak püspökként, a pápa mellett vannak, a pápa is egy püspök, Rómának a püspöke. Másoldalról azonban az egyház fegyelmi vonatkozásban mégiscsak a pápa a katolikus egyház vezetője. Vagyis tehát a katolikus egyháznak vannak nemzetközi fő programjai, jelen pillanatban ez az úgynevezett szinodusi út. A szinodusi útnak az a lényege, a Vatikán hirdette ezt meg, a pápa hirdette ezt meg 2 éve, és a lényege az, hogy egy új párbeszédet nyisson a katolikus egyház minden szinten, az országos szinten, a egyházmegyei szinteken, a plébániák szintjén, és kezdjen el egy újfajta intenzívebb, hitelesebben érdeklődő párbeszédet azokkal, akik együtt mozognak, együtt lélegeznek a katolikus egyházzal, de még inkább azokkal, akik peremre kerültek, vagy adott esetben már távolra kerültek, vagy adott esetben különböző sérelmek miatt hát ellenséges érzelműek. Ennek több szakasza van ennek a szinodusnak, előkészítő szakasza van, és most már a második szakaszon is túl vagyunk, vagyis tehát most már az országok párbeszédeinek az összefoglalása megtörtént, és az most már a Vatikánban van, hogy a világ minden tájáról érkező összefoglalásokat hát valamilyen rendszerbe foglalják, és csinálnak egy világegyházi összefoglalást. Na most lehet, hogy kicsit szigorú, amit mondok, de Magyarországon a szinodusnak az első 2 éve, hogy úgy mondjam, nyomtalanul telt el. Lehet, hogy voltak apróbb projektek, de mindenütt azt hallom, és én magam is azt tapasztalom, hogy semmiféle különösebb párbeszéd lendület nem indult be a szinodus kapcsán. Sőt, most nem tudom, hogy rossz nyelvek szerint-e, de vannak, akik benfentesek, és azt állítják, hogy az a bizonyos összefoglalás, amit a Magyar Katolikus Egyház végül is elkészített, az tulajdonképpen nem azt tartalmazza, amire a felkérés szólt, hogy referáljanak, hogy mit mondanak a hívek, adott esetben kritikát is, de nem csak kritikát, hanem azt tartalmazza, hogy mit gondol a klérus, és mit gondolnak a püspökök a hívekről. Tehát pont az ellenkezőjét. Na most, ha erről esetleg szó lesz, már pedig erről mindenképpen szó kell, hogy legyen, hiszen ez most a katolikus egyháznak a fő projektje, és Ferenc pápának a hivatalvezetését, vagy teológiai nyelven szólva Péteri szolgálatát, ez a projektben való gondolkodás jellemzi. 3-4 éves projektek vannak a katolikus egyházban, új és új fókuszok, és akkor az egész világegyház ezekre az új dolgokra fókuszál. Például volt ilyen a családszinodus. És most ez a szinodusi projekt, a fő projekt. Vagyis tehát, ha igazából valamiről beszélni kell, akkor erről kell beszélni. És persze én egyáltalán nem féltem Erdő Péter bíboros urat, akinek egyébként nagy tisztelője vagyok, hogy ne tudná azt úgy elmondani, hogy nem történt semmi, hogy az derüljön ki, hogy minden, ami kellett, megtörtént. Egyáltalán nem félek ettől, hogy ez ne lehetne. De nem féltem Ferenc pápát sem, aki egyrészt jól ismeri a bíboros urat, másrészt pedig hallott ő már különböző összefoglalókat a világegyház legkülönbözőbb püspökeitől és bíborosaitól, nem utolsó sorban a pápai különböző irodák és dikasztériumoknak a vezetőitől, ahol szintén sokszor azt lehet látni, hogy semmi nem történik abból, amit a pápa elgondol, de minden évben beszámolnak arról, hogy mégiscsak mennyi minden történt. Vagyis, na ezekről a beszélgetésről tulajdonképpen 2 sort szoktunk megtudni, bizonyos értelemben kevesebbet, mint a politikusokkal való beszélgetésről, pedig talán a katolikusokat ezek a beszélgetések érdekelnék legjobban, és egyáltalán nem azért, hogy most itt akkor a pápára hivatkozva fogást lehessen találni a püspökökön. Nem ez az alapállás a Magyar Katolikus Egyházban, még akkor se, hogyha van sok elégedetlenség, meg bírálat, meg kritika, ez is csak egy normálisan működő társadalmi szervezet, mint a többi, csak a temetőben van béke. De azért, hogy kiderüljön, hogy hogyan látja a Magyar Katolikus Egyház püspöki kara, püspökei a pápával való beszélgetésben, hogyan látják mindazt, amit a pápa képvisel, hogyan mutatják be azt, ahogyan ők maguk látják a Magyar Katolikus Egyházat, ahogyan a Magyar Katolikus Egyház látja a püspöki tevékenységet, a plébánosi tevékenységet, szerzetes rendek tevékenységét. Na erről nagyon sokan, nagyon szívesen hallanának. Nekem az a meggyőződésem, hogy a legkritikusabbak a legaktívabbak. akik a legközelebb állnak a katolikus egyház legkülönbözőbb szintjein a maghoz, vagy a tűzhöz, azok a legkritikusabbak. A legnagyobb kritikák jelzik általában a legnagyobb elkötelezettséget is. Vagyis amikor kritikáról beszélünk, akkor ez nem politikai kritika, hanem ez a bizonyos érted haragszom nem ellened kritikája. És persze aztán vannak emberek, akik sérültek különböző okokból, akik aztán a frusztrációjukat, elégedetlenségüket, fájdalmukat, azokat akár hangos szóval, akár érces hangon belekiabálják a katolikus egyház belső tereibe, és helyes, hogy teszik, tegyék is, reméljük, hogy nyitott fülekre találnak ezek a hangok, de azt is lehet talán remélni, hogy egyre jobban fejlődik a magyarországi katolikus egyház abban, hogy ezeket a keményebb belső megszólalásokat úgy kezelje, hogy aminek lehet hitelt adjon, de ne üljön fel a különböző sértettségek által keltett hisztériának.
És hogyan képzeljük el a gyakorlatban, picit, bocsánat, ilyen bulvárosan teszem fel a kérdést, de mondjuk a pápa és a püspökök találkozóját, mert azt értjük, hogy az állami vezetőkkel, hogy fogalmazom így, ez egy udvarias beszélgetés, nem is túl hosszú, talán egy fél óra, óra, ilyesmi, ennél nem több. A püspökökkel ez egy ilyen hajnalig tartó, tehát lemegy a kötelező, és akkor ott addig törik egymás gondolatait, vagy beszélgetnek addig, amíg eljutnak valahova, vagy az is ennél egy azért protokollárisabb dolog.
Megvan a tólig, és azért ne felejtsük el, hogy Ferenc pápa egy idős ember, és kicsit olyan félig komolyan mondom, félig humorosan, hogy az maga Isten bizonyíték, hogy egy ilyen idős ember ennyit képes dolgozni és utazni, de azért az egyházi udvariasság is megköveteli, hogy ne csak eleje legyen ezeknek a beszélgetéseknek, hanem vége is legyen. És egyébként minden ünnen azt hallani Ferenc pápa szolgálatának kezdetétől fogva, hogy ő mindent elkövetett azért, hogy oldottak legyenek a találkozások, és hogy azok a szorongások, amik esetleg benne lehettek a püspökökben, hogy mégis hát a pápával találkozunk, ez nem egy hétköznapi dolog, és a pápa iránt van egy nagyon erős vallásos tisztelet is a katolikus hagyományban, ezt lebontsa, és a testvéri hangulatot sok humorral, a testvéri hangulatot szolgálja és jelenítse meg, akkor is, hogyha komoly dolgokról van szó. Ez egyébként azt hiszem, hogy a politikusokkal való beszélgetéseit is jellemzi, mert számos politikus nyilatkozott arról, hogy milyen viccet mesélt a pápa, vagy hogy mennyire lehet vele esetleg arról beszélni, hogy mi a helyzet a foci területén és a katolikus egyházon belül is. Ahol talán a legbensőségesebb találkozásra lehet számítani, az a jezsuitákkal való találkozása. Pápa is jezsuita, a magyar jezsuita tartományban is vannak bizonyára, különösen az idősebbek közül, akik még akkor megismerhették őt, amikor még nem volt pápa. Itt elsősorban Mustó Péterre gondolok, akivel való kapcsolata Ferenc pápának nem volt zökkenőmentes, hogy finoman fogalmazzunk, de aztán a teljes kiengesztelődésig jutott el. Szóval tehát egy olyan közegről van szó, a jezsuita rendnek ez a belső titokzatos, nagy szakító szilárdságú, nagy intenzitással működő belső közege az, amit Ferenc pápa megismert, attól kezdve, hogy belépett a rendbe, és ami talán őt alkalmassá is tette arra, hogy ilyen ütésálló pápa legyen belőle. Nos, amikor ő a jezsuita testvéreivel találkozik, akkor azt hiszem, hogy ott van a legnagyobb oldottság, ott van a legnagyobb lazaság, ott hangzanak el a legnagyobb sztorik, és természetesen ott kerülnek elő azok a témák, amik a pápát is izgatják, amit ő is hord a saját lelkében, gondolkodásában, mint nehézséget. Biztos vagyok benne, hogy azt elsősorban a jezsuiták körében lehet megtárgyalni, vagy egyáltalán, hogyha ilyenek előjönnek, a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy ott jönnek elő.
Akkor ha még tovább nézzük a programot, akkor hagy villan csak fel egy-két dolgot, hogy ön szerint ez mit üzen. Találkozik fiatalokkal, találkozik menekültekkel, és volt egy ilyen kacsa a sajtóban, hogy vidékre is látogat, ezt a beszélgetést Szegeden vesszük föl, talán bennünket ezért jobban érdekelt, hogy mi ez a szál a történetben, de végül ez kiderült, hogy nem látogat vidékre, Szegedre sem. Ferenc pápa, mit üzennek ezek a egyéb pontjai ön szerint Magyarországnak, az itt élő embereknek, ezeknek a társadalmi csoportoknak?
Ez egyáltalán nem véletlen, hogy az utazást úgy készítették elő, hogy a protokoll, vallási protokoll és a politikai protokoll mellett a Ferenc pápa számára legfontosabb társadalmi réteg vagy csoportok képviselőivel találkozzon, és hát ide a menekültek és a betegek tartoznak elsősorban. Mindenhová a pápa megy, minden országban ezek az elsődleges találkozások az ő számára. És hát a fiatalok pedig nagyon érthető. Ezt igazából nem ő találta ki, de ő is nagyon komolyan vette, ezt II. János Pál kezdte el hangsúlyozni, hogyha tudni akarjuk, hogy mi a jövő, akkor bízzunk mindent a fiatalokra. És Ferenc pápában azt lehet látni, hogy valóban nagyon-nagyon odafigyel arra, amit a fiatalok mondanak. Azt nem tudom, hogy Magyarországon a rítus, a rituálé az alkalmat ad-e arra, hogy bármit mondjanak a fiatalok. Azt nem tudom, hogy ezt hogy szervezik, ki szervezi, de a pápa nagyon bírja a fiatalokkal való találkozást, és nagyon szereti, ahogyan lehet látni az összes találkozásban, ugye rengeteg videó, klip van erről, és sajtóhír, hogy a pápa meddig képes elmenni a fiatalokkal való találkozásban, a poénoktól kezdve a közös szelfiig menően. Szóval tehát nagyon oldottan, és nagyon alá is húzza, hogy tényleg, ha tudni akarjuk, hogy mi lesz, akkor kérdezzük meg a fiatalokat, és hogyha azt akarjuk, hogy egy kicsit jobb világ legyen, akkor jobb lenne, hogyha a fiatalok intéznék a dolgot, és nem mi idősek.
És a vidék nem vidék kérdés, tehát vagy ezt ne róljuk föl neki, mert nem ő mondta, hogy jön Szegedre, hanem itt valami hiba történt a kommunikációban, vagy valaki elindított egy ilyen szárat, és ha ez nem lett volna, akkor fel sem merülne bennünk, hogy miért nem jön Szegedre.
Egyáltalán nem tudom, hogy kinek és miért jutott eszébe, hogy Szegedre jönne a pápa, teljesen értelmetlen a felvetés. Persze nagyon jó lett volna, hogyha eljött volna Szegedre, de akkor miért éppen Szegedre? Hát én egy indokot tudnék mondani, hogy miért kellett volna feltétlenül eljönnie Szegedre, és az pedig az, hogy Bálint Sándor városáról van szó. És ugye Bálint Sándor boldoggá avatása az ugye a levegőben van, tehát Bálint Sándor miatt a pápa eljöhetett volna Szegedre, de más oldalról pedig eljöhetett volna minden további nélkül Veszprémbe, ahol ugye az egész székesegyházat és az egész veszprémi várnegyedet felújították, és Európa kulturális fővárosáról van szó, ahol lehetett volna egy olyan programot csinálni a pápával, amelyik demonstrálja az egyébként úgy szekulárisnak mondott Európa számára, hogy a katolikus egyházfő nagyon is kiigazodik a modern világban, és nagyon is van mondanivalója, érdemi mondanivalója arról, hogy az Európai Unió hogyan őrizheti meg azt az eredeti küldetését, amit az alapító atyák a katolikus egyház szociális tanítása alapján megfogalmaztak és képviseltek, és amitől az Európai Unió most a bürokratizálódással eléggé távolra került, és ennek megvannak a súlyos kulturális következményei is. Tehát éppen lehetett volna Veszprémben egy olyan programot, egy olyan programelemet kidolgozni, amely nem csak Magyarország vonatkoztatási rendszerében, hanem az egész Európai Unió kulturális tájékozódása vonatkozásában jelentős lett volna. De hát azért ez a 3 nap, ez nagyon kevés, igazából a 3 nap az tulajdonképpen 2 nap, hogyha jobban megszámoljuk a napokat és az időpontokat, úgyhogy tehát én abban bízom csak, hogy a pápa bírni fogja erővel, energiával ezt az utazást, egyáltalán, hogy el fog tudni tényleg jönni, és aztán utána, hogy itt tartja majd a Szentlélek benne az erőt, és akkor számára is szép emlék lesz újra, hogy itt járt Magyarországon.
Itt járt újra, ön is mondja, ugye pápa látogatásként ez az első, ezt egyszer már megbeszéltük itt az Európa Rádióban, hogy mi volt a különbség, ahogy az eukarisztikus kongresszuson itt volt, az nem pápa látogatás volt, még ha mégis a pápa látogatott Magyarországra, a szójátékkal mondom, és hagyj hozzam még ide a csíksomlyói történetet, hogy bár Csíksomlyó az ma nem Magyarország része, de mégiscsak egy magyar misén vett részt akkor Ferenc pápa. Van ennek ön szerint valami üzenete, hogy most ha így számoljuk, akkor 2+1 kötődése van Ferenc pápának Magyarországra a magyarokhoz való látogatásában, talán 2-szer nem látogatott még pápa látogatás tekintetében ugyanoda vissza, mondom még egyszer, ez nem pápa látogatás, de mégiscsak 2-szer jön Magyarországra, szóval ebből ki lehet olvasni ön szerint valamit?
Ugye II. János Pál pápa is 2-szer volt Magyarországon. Én azt semmiképpen sem tekintem magyarországi látogatásnak a csíksomlyói búcsújáró helyen történt látogatást, még akkor sem, hogyha az jellemzően a magyar közösségnek egy zarándok helye, hanem az inkább a Mária tisztelet kifejezésének a lehetősége volt Ferenc pápa számára, és nagyon régóta zajlott a Vatikánban egy ilyen kopogtatás, hogy valamelyik pápa egyszer végre jöjjön már el, és nagyon várták azt, hogy II. János Pál, amikor Romániába látogat, akkor útba fogja ejteni Csíksomlyót, és ez nem történt meg, ami mérhetetlen nagy fájdalom volt az erdélyi magyarság számára, különösen az erdélyi katolikusság számára, és talán egy kicsit ezt is elő tudták hozni ügyesen és hatékonyan a csíksomlyói látogatás előkészítésekor a pápa számára, hogy megértette, hogy itt tulajdonképpen tartozik a Vatikán egy ilyen látogatással, mert az azért az egy nagy füles volt. Érthető volt II. János Pálnak az indoka, hogy ő azért akart Romániába menni, mert nagyon a szívén viselte az ortodox katolikus közeledést, és ő akkor választott egy európai, nagyon erősen ortodox és nagyon vallásos országot, hogy azzal bizonyítsa, hogy ha ugyan nem tud a minden oroszok pátriárkájával találkozni, de legalább demonstrálja azt, hogy egy nagyon ortodox országba szívesen ellátogat, és ott minden ortodox méltósággal találkozik, nem csak romániaiakkal. Hát sajnos ez nem jött össze. A konstantinápolyi pátriárkával való találkozás az nem probléma, ugyanígy a jeruzsálemi pátriárkával való találkozás sem probléma, és számos más ortodox pátriárkával való találkozás nem volt probléma, egyedül a minden oroszok pátriárkájával való találkozás nem sikerült eddig tető alá hozni. Ugye annak idején a pannonhalmi főapát is, Várszegi Asztrik nagyon sokat tett azért, hogy létrejöhessen egy találkozás, akkor, amikor II. János Pál másodszor volt Magyarországon, azzal az érvel, hogy Pannonhalma egy olyan szerzetes rendnek a szent helye, kolostora, monostora, amelyik még a nagy keleti egyházszakadás előtt kezdődött, és akkor ezt a gyökerekre való visszanyúlás, vagy visszatapintás, ez volt a fő érv, és a Vatikán részéről abszolút megvolt a készség, de Moszkva részéről nem volt meg a készség.
Most, ha összeadjuk, akkor leveszem a kérdésből Csíksomlyót, de az, hogy kétszer jön Budapestre Ferenc pápa, ez ön szerint üzen valamit? Szereti a magyarokat? Vagy egyszerűen itt volt a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus, és arra jött, ha ez máshol lett volna, oda ment volna, és most ez a látogatás a Magyarországra?
Én azt hiszem, hogy Ferenc pápa most jön először Magyarországra. Ez az első pápa látogatás az ő részéről. Amikor Pozsonyban, vagy helyesebben Bratislavában volt, akkor is nagyon sok magyar ment oda, tehát már sokszor találkozhatott magyarokkal, számtalanszor vannak az általános kihallgatásokon magyar küldöttségek, akik gyakran megkapják a lehetőséget, hogy valamit énekeljenek, hogy valamit ajándékot átadjanak ott, vagy fotózkodjanak a pápával egy ilyen kihallgatáson, ahol egyszerűen több ezer ember van, nem mindenki férhet hozzá. De nem, ez az első, Ferenc pápának ez az első pasztorális vizitációja Magyarországon.
Oké, egy utolsó bulvárkérdést engedjen meg. Kérdés. Ön tud bármit arról, hogy ilyenkor ki főz Ferenc pápára, mit eszik, hol alszik? Ezt az egyház intézi, vagy valamilyen elit hotelbe látják ilyenkor vendégül? Tud erről valamit?
Egyáltalán nincs fogalmam róla. A katolikus egyháznak nagyon jó helyei vannak Pesten. Itt szóba jöhet a nunciatúra, ugye a Vatikán magyarországi nagykövetsége, ahol szintén vannak megfelelő helyek, és mint tudjuk, Ferenc pápa biztos, hogy nem menne el valami luxus szállodába, úgyhogy tehát el tudom képzelni, hogy ez a nunciatúrán lesz a szállása, de abban egész biztos vagyok, hogy ez, még ha ott is fog megszállni, ez nem lesz nyilvános.
És az étkezése, tehát az ilyen protokollális látogatásnak része az, hogy együtt ebédel, mondjuk az országvezetőivel, vagy a püspökökkel, és hogy mit eszik vajon. Tehát az ilyenkor része, hogy gasztronómiailag nem tudom, a valami jellegzetes magyar ételt kap, vagy ilyenkor a saját szakácsai jönnek, és a megszokott étrendjét kapja. Tud erről valamit?
Nem tudok, hogy ez pont Ferenc pápánál hogy van, azt nem tudom.
És más pápák esetében van ilyen emléke?
Hát ugye Benedek pápáról tudjuk, hogy ugye külön főztek, amik után lemondott, meg talán még előtte is. A Vatikánban van a pápának, egyébként minden pápának van egy stábja, a II. János Pálnak is volt egy stábja, akik mindent tudnak, hogy mit szabad enni, és így tovább, meg hogy milyen szokásai vannak a pápának. Hogy aztán ők jönnek-e vele, vagy nem, azt nem tudom. Őszintén szólva, én azt tippelem, hogy nem.